Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, főtisztelendő dr. Kiményec Géza rektor urat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet. Hervádi Ádám Esztergom megyei jogú város polgármesterét. Kecskeméti Gábor akadémikus urat, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének vagyok. Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit a Janus Pannonius, Vitéz János és a Humanista Irodalmi Hagyomány Továbbélése című konferenciánk megnyitóján itt Esztergomban, a Johannamban, a Bölcsészettudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központjában. Ez a konferencia hagyományosan az egyetemek régi magyar irodalom történeti tanszékeivel és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködő szakmai közösség éves nagy konferenciája, immár folytonosan az 53. És különösen öröm számunkra itt az egyetemen, hogy immáron másodszor láthatjuk vendégül a kedves vendégeket. És ezáltal szeretném felkérni rektor urat, főtisztelendő dr. Kuminec Gézát, hogy tartsanak köszöntő beszédét.
Tisztelt konferencia, kedves előadók, kedves szervezők és kedves érdeklődő jelenlevők! Először is megköszönöm a megtisztelő felkérést, hogy ezen a konferencián köszöntőt mondhatok, ám bár nem vagyok sem irodalmár, sem történész, csak katolikus pap vagyok, aki hát papi szemmel próbálom nézni és értékelni a világ egykori, mai és esetleg jövendőbeli eseményeit. A konferencia tematikáját olvasva úgy tűnt nekem, hogy négy nagy eszméről és ezen eszmék tanulmányozásáról lesz szó, vagyis a humanizmusról, az irodalomról, a történelemről, illetve ezen eszmék gondolatok, érzések, események gyűjtőjéről, értékelőjéről és közvetítőjéről, a tudományról, valamint a tudósokról. Köszöntőmben próbálom e négy eszmét vagy fogalmat, ismét mondom, katolikus szemmel nézni és értékelni, különösen is a humanizmust, hiszen ez az, ami meghatározó módon alakította a legújabb korban a másik hármat is, és egyáltalán az egyéni és a társadalmi tudatot. Az elmúlt századokban szinte minden a humánumról szólt. Igaz, előbb ignorálva, majd gyűlölve a divinumot, közben korábban elképzelhetetlen embertelenség kitervelői és szenvedői lettük. Aki ugyanis nem állt a haladás a humánum forradalmi ügye mellé, azt nyilvánosan csúfolhatták, megbélyegezhették, sőt, meg is gyilkolhatták. A humanizmus az emberi jogok zászlóját lobogtatta, de ezek ma már ez is világossá vált, nem csak kiüresedett fogalmak, hanem erőteljesen negatív töltetűek, és ahogy a Gregor Kuppink, ha jól ejtem, mondja, embertelen jogokká lettek. Gatszárd pedig azt állítja, hogy a humanizmus talaján parazita elmék nevelődnek, akik immár képtelenek a racionális gondolkodásra, a konstruktív dialógusra, és ezért tudatosan, vagy éppen tudtukon kívül civilizációnk kegyetlen pusztítói. Miért is jutottunk ide? Hiszen az eszme oly nemesnek mutatkozott. Az igaz Isten megtagadása miatt. Helyette az ember vakmerő önistenítése miatt. Ugyanis e humanizmus túlértékeli, mindenek bírájává az embert teszi, Roger Scruton szerint utópikus és kegyetlen optimizmussal a nyomában, s megfeledkezik az ember sötét oldaláról, tudomást sem véve az alantas késztetései diktatúrájáról. Erről legyen elég itt az úgynevezett sötét triádot, a ma machiavellistákat, a pszichopatákat és a narcizmus szaporodó őrültjeit említeni. Ez az Isten tagadó humanizmus mindent a szabadságra, az emberi ráció tévedhetetlenségére épített, és felettette az ember természetéből fakadó kötelmeket. Sőt, kíméletlen szabadságharcot indított az emberi természet ellen. Ám a szabadság kötelmek nélkül, az emberi természet megvetésével egyre természet ellenesebb szabadossággá válik. A ráció bölcsesség nélkül irracionalitásba csap át. Mondhatnánk a 30-as, 40-es évek híres szociológia professzorával, dékán Istvánnal, ha jól emlékszem a keresztnevére, hogy a technikai én rabláncra fűzte a szociális és az axiális ént, holott hát az axiális énnek kéne alkotmányos módon a másik két ént koordinálni. Az irodalom történetét tanulmányozva pedig azt láthatjuk, hogy az egyes korok különböző életérzést, eltérő létfeladatot tűztek ki az olvasóik elé. Ugyanakkor megbesülték a nagy elődök alkotásait. A nagy irodalmi alkotásokra az új tapasztalatok fényében, az új történelmi társadalmi kontextus miatt óhatatlanul új értelmezési rétegek kerülnek. Kibontva vagy elfedve, netán átalakítva az eredeti értelmet. Illetve az új alkotások más világlátást, életvezetési stílust tartanak kívánatosnak. Mindez természetes folyamat, ami a hagyományt, az elődök bölcsességét értékesnek tekintjük, s csak valódi szükség esetén alakítunk rajta. Ám az ateista humanisták úgy jártak el, hogy amit nem tudtak az újjal összeegyeztetni, amit nem tudtak az új szolgálatába állítani, azt elvetették, sőt károsnak minősítették, üldözték, írtották, vagy családmódon átírták. Csak egy kis példa az utóbbira. Móra Ferenc egyik elbeszélésében arról volt szó, hogy valami fogós kérdést tett fel, és a főszereplő, a Ferko, az nem lehetett ott az órán, mert nem tudta kifizetni az apukája a tandíjat, és titokban a nyitott ablak külső, az a falon kívüli részén titokban hallgatta a tanítást, és hát én olvasó könyvemben a 60-as évek második felében az volt ott, hogy hát senki nem tudta a választ, és a Ferko pedig hát bekiabálta, már nem tudta tűrtőztetni magát. Viszont nem volt ott, hogy mi volt a tanítónak a kérdése. És véletlenül tudtam meg, hogy mi volt a tanítónak az igazi kérdése, mert már 40-en is túl voltam, amikor megajándékozott egyik kedves ismerősem egy eredeti Móra kiadással, eredeti évjárat szerint, amit volt a szövegben, és abban pedig valami olyasmi volt, hogy a tanító azt kérdezte a deákoktól, hogy solus deus, mi lenne a helyes fordítása, próbálta rávezetni őket a latin nyelvnek a, hogy mondjam, expresszivitására. Azt mondtak a diákok, hogy egy Isten, egyedül Isten, egy az Isten, efféléket, és elégedetlen volt ezekkel a fordításokkal a tanító, és akkor Ferko a helyes megoldásként azt mondta, hogy egyedül te vagy az Isten. Szóval a manipulálásnak és a hamisításnak, szóval ez egy példa. De ami a történelem eszméjére és konkrét történéseire vonatkozik, hát bizony itt is erőteljesen hatott az ateista humanizmus. E vízió szerint a történelem az emberiség diagram menetévé válik, amennyiben az ember végre maga veszi kezébe sorsának alakítását, mert hát immár nagykorú, és nem kér, nem kérhet semmiféle gyámkodást tőle. Ezért hát itt is torzult értelmezést nyertek tények, események, összefüggések, ám nem csak az újabb ismeretek, vagy a tudomány találgatásai miatt, hanem az emberisten vízió miatt. A régivel gyökeresen szakítani, a múltat eltörölni, ez lett a jelszó. Az anyag, és persze az ember is csak anyag, hát ez csak eszköze az elit, az emberistenek hatalmának, tehát bármire és bármiképp használható. Láthatjuk, hogy a történelem is, ha nem figyelünk oda, bizony hamisítható. Azt úgy mond a győztese, az információ kisajátítói, a média birtoklói írják. Így aztán sok fontos tény és esemény titokban marad, aminek publicitást kéne kapnia, illetve nyilvánosságra hozzák sokszor azt, aminek jobb lenne, ha inkább titokban maradna. Vagy tényeknek, eseményeknek, kapcsolatoknak csak torzult értelme juthat el, akár az értelmét kellően használni tudó emberhez is. Így aztán óhatatlanul vak vezet majd világtalan, és a következmény a bizalmatlanság, okozódó békétlenség, gyűlölködés, elszabaduló bűnözés. Sajnos a tudomány sem maradhatott semleges ezzel a humanizmussal szemben. A humanisták által dicsőített ráció szolgája lett. Ez a ráció persze technikailag minden korábbinál nagyobb teljesítményre képesítette és képesíti még ma is a tudományt, az ipart és a mezőgazdaságot, ám megtagadták, hogy Krisztus a tudomány igazi megváltója. A valódi tudomány ugyanis az igazság készséges önkéntes szolgálója, nem durva érdekek rabszolgálója. Az igazság ugyanis nem a ráció terméke, nem az ember alkotja, hanem felismeri, elismeri. Az igazság ugyanis mindig több, mint amit fölfoghatunk belőle. Ma a tudomány a poszthumán állapot létrehozásának egyik fő bábája. Ne felejtsük, sem a prehumán, sem a poszthumán állapot, minden, csak éppen nem humán állapot. Az ateista humanizmus végül is manipulációival, technikai fölényével, erős lesz a szó, de dehumanizálja akár az irodalmat, akár a történelmet, akár a tudományt, és ezek által az ember a tudóst és tudatlan, aki a szolgálatába szegődik, miután óvatlanul hódító nektárjától megittasodott. Van-e hát akkor igazi humanizmus? Mert lehet, hogy erősen fogott a tollam, hogy ilyen jellemvonásai volnának az úgynevezett ateista humanizmusnak, van-e akkor valódi humanizmus? Hogy választ adhassunk erre a kérdésre, akkor egy másik kérdést kell feltennünk, ki hát az ember? Mert ettől a választól, mint vezér eszmétől függ a másik négy eszme, és főleg a humanizmus eszmének a lényegi tartalma. Ki hát az ember? Isten értelmes teremtménye, vagy teremtőjét megtagadó übermencs, netán a gazdátlannak hit világméretű káosz egyik egyre hatalmasabb démiurgosza, aki a maga tetszése szerint teremt benne értéket, rendet, épít vagy rombol. Ki hát az ember? A minden köteléktől magát eloldani akaró lény, vagy magát az igazsághoz, az üdvözítő igazsághoz kötni vágyó lény. Mit mond tehát a teista, vagyis a keresztény humanizmus, amit a Jacques Maritain integrális, teljes értékű humanizmusnak nevezett. Azt állítja ez a felfogás, hogy az ember nagyra hivatott, de nagyságát Isten parancsai ignorálásával nem érheti el. Sőt, értelme elhomályosodása és akarata rosszra hajlása destruktív ösztönei érzelmei miatt megvilágosodásra, megváltásra szól. A megvilágosodott és megváltott ember számára azonban nem a szabadság a legnagyobb érték, hanem az üdvösség, a megigazultá levés. Ez rabként is lehetséges, ám a puszta szabadság még cseppet sem üdvösség. Mit ér a szabadság, üdvösség, megváltottság nélkül? Krisztus óta egyértelmű a válasz, jobb rabnak lenni megváltottként, mint szabadnak megváltatlanul, ha már tertium non vandatur. A szabadság arra való, és ezért kaptuk, hogy az igazat, a jót válasszuk, a hamis és a rossz helyet. A keresztény humanizmus épp az igazság benső tételével, az erre neveléssel és önneveléssel tesz képessé bennünket arra, hogy helyesen ítéljünk gondolataink, érzéseink, vágyaink, szándékaink ügyében, felelősen élve szabadságunkat. Mi, Krisztus hívők, tehát csak Krisztus királysága alatt tudjuk az igazi humanizmus eszméjét megalkotni, megélni és megőrizni. Vagyis az embernét nagy titkait arányosan ábrázoló és igaz embereszmére fellelkesítő, az igaz Istent és szent követőit ábrázoló irodalmat, ember léptékű és tartós békét hozó történelmet, tárgyilagos és kiegyensúlyozott, az embert valóban szolgáló tudományt művel. Csak ez a valódi humanizmus, amely a divinum befogadását feltétlen igenlését tekinti az emberlét méltóságának, csúcsának és csodájának, csak ez képes érzelmileg kiegyensúlyozott, épp erkölcsi és vallási tudatú tudósokat, embereket nevelni. Csak ezzel a nemes eszmével való szövetség és megküzdés, ismételt megküzdés lehet az emberi élet valódi alternatívája. Kívánom, hogy a konferencia szolgálja ezt az igazi humanizmust, az igaz ember és az igaz Isten képének, eszméjének fölmutatásával, akár az irodalomban, akár a történelemben, akár a tudományban, de leginkább művelőiben, a tudósokban és hathatós munkájuk nyomán az értelmiségben és minden jó akaratú emberben. Köszönöm.
Köszönjük szépen rektor úr igazságra vezető szavait, és ezek után szeretném megkérni Hernádi Ádám polgármester urat, tartson egy köszöntő beszédét.
Tisztelendő rektor úr, tisztelt igazgató úr, tisztelt megjelent irodalomtörténészek, kutatók, akadémikusok. Dupla öröm és dupla megtiszteltetés is, amiben részesített a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete városunkat, hogy ismét Esztergomot választották konferenciájuk helyszínéül. Polgármesterként pedig az a megtiszteltetésért, hogy köszönhetem Önöket, Esztergom megyei város nevében. Örülök, hogy itt vannak, és örülök, hogy nem első alkalommal, hiszen harmadjára tanácskoznak Magyarország első városában, ami számomra azt mutatja, hogy a történelemmel átitatott esztergomi hangulat Önöket is megragadta, ezért értek vissza hozzánk ismét, amikor az 53. alkalommal megszervezett rendezvényünket itt tartják. Kevés olyan magyar város van, ahol a patinás díszlet mellett a tartalom olyan formában van jelen, hogy mindazt, ami érték, ami művészet, ami tudomány, azt képviseli, képes megjeleníteni és rendelkezik is vele. Esztergomiát. S mivel ma az irodalomtudomány nagyjai vannak jelen nálunk, azt mondhatom, jó helyen, sok más irodalmi kiválósággal együtt itt élt, alkotott Balassi, Babics, sőt Vitéz János is. Vitéz János neve természetesen azért érdekes, és azért említem, hiszen Janus Pannonius és Vitéz János alakját a humanista irodalmi tudományt jelölték meg témaként a szervezők. Izgalmas és sok kincset rejtő téma ez, mert a humanista gondolatrendszer és eszközei a mai világban is megállják a helyüket. Kedves megjelentek, tisztelt hölgyeim és uraim! Örömmel vártuk, és látjuk Önöket szívesen itt Esztergomban. Biztatom Önöket, hogy járják be Esztergomot a következő napokban, és éljék át a hangulatát azzal az érzéssel, hogy a történelem felett lépked, aki Szent István szülőhelyén jár. Hasznos és emlékezetes szép napokat kívánok Önöknek itt Esztergomban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen polgármesterünk a köszöntő szavait, és most tisztelettel megkérem Kecskeméti Gábor akurat, hogy tartsa meg beszédét, aki ennek a konferenciának az egyik lelki atya.
Ugyeim és uraim, és más hátraim is munkarulhat oltottam, most ha elnök társaim ilyen megbecsüléssel voltak irántunk, akkor én sem tűzhetek kínálni snasszabbul. Főtisztelendő rektor úr, tisztelt polgármester úr, professzorasszonyok, professzor urak, tisztelt kollégák, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim. Főtisztelendő rektor úrral nem beszéltünk össze, mégis tökéletesen összegyűlik az, amit mondunk és amit gondolunk. Ezért engedjék meg, hogy bevezetőül néhány olyan dologra reflektáljak, amely magisztrális gondolatmenetéből valamennyiünk számára megfontolni való tanulság lehet. Ennek a kutatóközösségnek a tagjai legalább 53 esztendeje biztosan együtt vannak. 1970-ben kezdtük nyomni az ipart, illetve én akkor még biztosan nem kezdtem, én 5 éves kisfiú voltam abban az esztendőben. De az volt az az év, amikor Sárospatakon rituális formában először gyűlt össze egy országos nagy konferenciára a kora újkor kutatásának teljes magyarországi mezőnye, beleértve ebbe azokat a szakembereket, akik az irodalomtörténet vizsgálatával foglalkoznak, a művészettörténészeket, a zenetörténészeket, a néprajztudomány történeti aspektusának a kutatóit, a történészeket, egyháztörténészeket, liturgiatörténészeket, a hétköznapi műveltség, a mindennapi emberi tudás történetének a kutatóit, és 1970 óta valóban 53. alkalommal ez a kutató közösség mindvégig együtt van, egyetlen olyan esztendő sem volt ez alatt a több mint fél évszázad alatt, amikor elmaradt volna a rendezvényünk, történhetett bármi, jöhetett vírus, megtaláltuk annak a módját, hogy együtt legyünk, mint egy 250-300-an vagyunk mi, nem csak az országban egyébként, a legkülönbözőbb olyan intézményekben, amelyek a kora újkor kutatásával foglalkoznak, kutatóintézetek, egyetemek, tanszékek, doktori iskolák, doktori programok, alkalmi projekt szerveződések különböző állami finanszírozásokban, továbbá közgyűjtemények, közművelődési intézmények, minden olyan szakember, a kollégánk és munkatársunk ebben a hosszú sorozatban, aki bármely tekintetben a 15., 16., 17., részben még a 18. század történetének kutatásához érdemben hozzájárul. Határon túli kollégák is kezdettől fogva magától értetődő természetességgel, Felvidékről, Erdélyből és más elszakított területekről. Klanicai Tibornak hívták azt az elődömet, akadémikust, az Irodalomtudományi Intézet igazgatóját, aki a tanácskozás sorozatot kezdeményezte, aki ezt az informális kutató közösséget összeforrott közösségként megszervezte, a Rebakucs konferenciákat 1970-től egészen 1992-ben bekövetkezett haláláig irányította, gyakran személyesen koncipiálta azokat a témaköröket, amelyek mentén a diszkuszió folyt, meghatározó szereppel lévén a korszak kutatására. Akik a Klanicai iskolából indultak el, és ezek szerint valamennyien élnek volnak. Pontosan ismerik azokat a baljós problémákat, amelyekre rektor úr bevezetője teljes érvényességgel kiterjeszkedett. És azt mondhatom, hogy ennek a fél évszázadnak a során a baljóslatú dolgok elkerülésével, másfajta értékcentrumok megtalálásában és az odavaló fókuszálásban is összeszokott, egyetgondoló, értékközösséget megtestesítő szakmai közösségé fordul össze. Ugyan 1970-ben egy nagy ideológiai presszúrát gyakorló állami, társadalmi és politikai konfigurációban került sor az első alkalom összehívására. És még 20 alkalommal az 53 év első két évtizedében ez volt a helyzet. Ezen a kutató közösségen azonban ez abban az időben sem hagyott gyakorlatilag nyomot. A szabadságnak, a szabadon gondolkodásnak és beszélhetésnek kis szigeteként tudott működni egy elnyomó diktatúra közepette. A szellemi gondolat, a megítélés professzionális biztonságra alapozott szabadságának szigetét, mentő helyét tudta felkínálni a kor Magyarország értelmisége számára. Olyan kutatók számára is, akiket gyakran nem csak intellektuális, hanem spirituális elkötelezettség is vezetett a régi magyar irodalomtörténetének kutatása irányába. Olyan kutató kollégák számára is, akiket az akkori hivatalos kultúrpolitika kormányzati szándékok parkolópályára állítottak. Egyházi értelmiségiek, valamennyi egyház, valamennyi felekezet képviselő tagjai részéről. Félretéve, parkolópályára állítva, az igazi lehetőségek a szellemi centrumok közeléből félre szorítva, ebben a kutató közösségben találták meg azt a szellemi közeget, ahol a kora újkor művelődési irányzataival, eszmetörténetével, beleértve ebbe a teológia történetet, gyakran dogmatika történetet, gyakran a rituálék, a liturgia történetét beleértve, az egyházi éneklés, az egyházi szertartások történetét is beleértve, ideológiai megkötések nélkül csak a kutatás szellemi autonómiája által vezetett professzionális biztonsággal élhettek, mozoghattak, gyakran megélhetésük egyedüli forrását találva meg ebben a közegben. Felsorolni is nehéz volna azoknak a pályatársainknak a számát, nevét, akik Kalnicai Tibortól mentőkezet kaptak, állást, státuszt az Irodalomtudományi Intézetben vagy egyebőt. Ha saját egyházi szervezetük vagy az állami egyházpolitikai irányítás cserben hagyta őket. Ez a kutatóhely mentőkezet nyújtott, és olyan közeget biztosított számukra, ahol legalább történeti vetületben a 20. századi szellemi folyamatok előzményeinek professzionális kutatóiként tökéletesen autonóm és érvényes munkásságot fejlesztették ki. Ez azonban csak az egyik aspektus. Azon közreműködő munkatársak összetételi köre, akik fél évszázada ezt a kutatóközösséget alkotják. Van a dolognak egy másik aspektusa is, ez pedig kutatásaink tárgyában lelhetőben. A rektor úr által kifejtett baljóslatú folyamatok a humanizmus körül úgy a göttingeni neohumanizmustól kezdve bontakoztak ki, veszik érvényességüket, és nagyon sokféle adaptáción keresztül virulens formában valóban ebben, ezen a módon működnek napjainkban. Ez a kutató közösség gyakorlottabb azoknak az eszmetörténeti folyamatoknak a megközelítésében, amelyek a göttingeni neohumanizmust megelőző korszak meghatározó eszmetörténeti folyamatai. A keresztény humanizmust említeném, és vele Erasmus nevét, a 16. század meghatározó szellemi konfigurációjának kétség kívül egy vezető formációját. De időben korábban ásra a humanizmusnak arról a korszakáról is érvényesen beszélhetünk, ahol, amikor humanistának lenni elsődlegesen filológiai tevékenységet jelentett. A klasszikus antikvitás szöveg korpuszában fenntartott reflektált viszont jelentett. A klasszikus latin és görög irodalom tökéletes nyelvi biztonságú kezelését, olvasását, kontextuális oldudvarral való értelmezését, a klasszikus antik jelentés egész rekonstruálására tett szándékot. Minden, ami filológiai humanizmus, folytatódik Erasmusban, de nem mindennek Erasmus a folytatója a filológiai humanizmusból. A filológiai humanizmus egy bizonyos mértékig csak ugyan vallástalan tud lenni. A 15. századi kezdeteinél talán nem, a 16. század második felében azonban már markáns módon igen. Hadd említsek egy olyan leideni professzort, akit a kollégái nem tudtak pontosan milyen rituálé szerint kellene eltemetni, mert a templomban nem látták őt évtizedek óta. Nagyon megbecsült munkatársuk volt a bölcsészettudományi karon, filológiai kérdésekkel foglalkozott, kiváló latinos volt és remek görögös, Bonaventura Vulcanius volt neve, és nyilvánvalóan a filológiai humanizmus terén maradandót és érvényeset alkotott, kora teológiai dogmatikai diszkuszió itól azonban szeparálva igyekezett tartani magát. Történeti tudásunknak, történeti érdeklődésünknek ő is tárgya, az általa megtestesített szemlélet és életforma nyilvánvalóan egy alternatíva az Erasmusi főirányjal szemben ahhoz képest. Mindennek jelentőségét, súlyát, a konfigurációk antropológiai összességét megítélni bizonyosan azt tudhatja érvényesen, aki a korszak egészében elfogultság nélkül, csupán a forrásokra figyelve, azok filológiai összefüggéseit feltárva érti a szándékokat, érti a törekvéseket, érti azokat a lépéseket, amelyek mentén a humanizmus megszerveződik körükben. Ahogyan látják, a dologban a filológiai aspektusnak megkülönböztetett jelentősége van. Rektorok bevezetője kitűnő példát tartalmazott arra is, hogy milyen sanda, álságos, a szöveghamisítástól sem tartózkodó eljárásokkal próbálták az irodalmi műveket aktuális ideológiai torzítások szövegszerű forrásává tenni. Ennek a kutatóközösségnek ez legalább 53 esztendeje, egyik tárgyköre, egyik olyan tematikai egysége, amelyen belül a munkásságunk kifejlik. Klamicai Tibor nem csak az eszmetörténeti folyamatok, hanem a textológiai szövegtudományi folyamatok tanulmányozója is volt, a Magyar Tudományos Akadémia Textológiai Munkabizottságának felállítója, az a tudós, aki a régi magyar irodalom története körében az első kritikai szövegkiadás sorozatokat elindította, olyan sorozatokat, amelyeket győzzünk csak befejezni, a régi magyar költők tárva 17. századi sorozata sincs még egészen készen, talán már csak egy-másfél kötet hiányzik, mint egy 20 kötet készen van, egyben van, ez Kolonicai Tibor érdeme. A mi hitványságunk vétke, hogy a befejezés máig sem érkezett el, de a kezdeményezésben benne van a szöveg autentikus megállapítására, torzítás nélkül való, hiteles, eredeti állapotában való feltárására és közzétételére való, maradéktalanul érvényes és ma is tökéletesen vállalható törekvés. Itt ül körünkben Klamicai Tibornak ebben a tekintetben talán legjobb tanítványa, Excellenciája Szörényi László professzor úr, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, aki azt a fogalmat is megalkotta, még a 80-as évek elején, a totalitárius diktatúra idején, delfinizáció fogalmát, ahogyan az ideológiai torzítások gyakran textológiai beavatkozások, inautentikus módon elvégzett szövegkiadások, filológiai hűségtelenségek révén voltak keresztül vihetők, azóta ennek a kutatóközösségnek minden ilyen dolog leleplezése, az ezektől való tartózkodás, ezeknek a kollegiális közösség gondolkodási módjai köréből, az érvényes megtehető dolgok köréből való kirekesztése az egyik legfontosabb törekvése. Hát eszme történeti értelemben is, és filológia történeti értelemben is a humanizmus legjobb tanítványainak tarthatjuk magunkat, azoknak a humanista ideológia neve alatt elkövetett visszaélésetnikus fordításoknak a megelőző időszakából, amikor ez rengeteg emberi érték, az emberi történelem egyik tartalom kiteljesítő, értelem teljesítő formációinak az egyik meghatározó makro narratívájaként működött. Hát lássuk, hogy hogyan működött a gyakorlatban. Esztergomban csak harmadszor tanácskozunk. Ez a kutató közösség 1970 után sajnos megkésve, először csak 1994-ben gyűlt össze Esztergomban. A Balassa Bálint Társasággal és az önkormányzattal közösen szerveztük meg azt a konferenciánkat, amely Balassi Bálint halálának 400 éves évfordulójáról emlékezett meg. Nagy örömmel látom a közönség soraiban Szent Mártoni Szabó Géza tanár urat, aki az akkori konferencia tudományos titkára tematikájának meghatározója volt. Másodízben 2008-ban ültünk össze, és a török hódoltság kérdéseiről beszéltünk. 2022-ben harmadik ízben vagyunk Esztergomban együtt. Itt matematikai algoritmus látszik, mindig 14 évenként. Hát ne kelljen megint 14-et várni, ennél akár sűrűbben is szívesen összegyűlünk ezen a helyen. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel második közös konferenciánkat tartjuk, de hát itt bizonyos nehézségei vannak ennek az egyetemnek, Esztergom városa ugyanis, mint első magyar város, mégiscsak 1000 éve itt áll, a Pázmány Péter Egyetem nem létezik ennyi ideje. Mihelyest létezni kezdett, hát a rendszerváltozás követően, természetesen azonnal együttműködő partnerintézményünké vált, és már 1998-ban sor került az első közös tanácskozások megszervezésére, akkor a Pilis Csabai kampuszon. Azon a kampuszon, amely akkor még felépülőben volt és sem volt egészen, most meg már kiépítve is van, hiszen az egyetem Budapestre tette át a székhelyét, 24 év után gyűltünk össze ismét a Pázmány Egyetemmel közös tanácskozásra. Na, ha a 14 évvel baj van, a 24 évvel biztosan, tehát ennél sűrűbben kell együtt lennünk és találkozni. Sűrűbben szoktunk és vagyunk, mint hogy valamennyi tanácskozásunkat minden évben úgy hívjuk össze, hogy a tanácskozás szervezője az Irodalomtudományi Intézet, annak reneszánsz osztálya, együttműködésben a magyar és határon túli egyetemek régi magyar irodalomtörténeti kutatásban érintett intézeteivel, tanszékeivel, doktori programjaival, ebben a Pázmány Egyetem is mindig szerepet kap, mindig ott van, mindig van részükről egy olyan képviselő, akivel a tematikát, a helyszínt, technikai, logisztikai kérdéseket is megbeszélhetünk, tehát összességében a tanácskozásaink szellemi arculatának a kialakításában mindig konstruktív szerepet játszom. Ha a helyszínről meg a rendező társintézményről beszéltünk, akkor még a mostani konferencia tárgyáról is beszélünk. Janusz és Vitéz János. A konferencia sorozatban 1972-ben Pécsett volt az első olyan alkalom, amely róluk valamilyen évfordulójuk alkalmából emlékezett meg. Ez az évforduló abban az esztendőben haláluk 500. éve volt. A konferencia anyaga három évvel később, 1975-ben az akadémiai kiadónál egy nagyon rangos és brutális terjedelmű tanulmánykötetben jelent meg, azzal embert lehet ölni, benne van mind határon belüli, mind határon túli előadók számos remek tanulmánya. A Janus Pannonius és Vitéz János filológia és eszmetörténeti megközelítés évtizedekre sínre rakó alapmunkája. Második alkalommal ugyancsak Pécsett, de már 1997-ben tanácskoztunk róluk, amikor haláluk 525. évfordulója adta ehhez az alkalmat. Harmadszor 2009-ben, változatosság kedvére akkor is Pécsett, Janus püspökké választásának 550. évfordulójáról emlékeztünk meg. 2022-ben Esztergomban azért vagyunk együtt, hogy haláluk 550. évfordulójára emlékezzünk. Ebből az alkalomból egy emléktáblát is leleplezzünk az egyetem területén, és ennek az évfordulónak az alkalmából a magyarországi latin és később anyanyelvi humanizmus korszakot kijelölő eszmetörténeti, irodalomtörténeti, filológia történeti tanácskozását bonyolítsuk le. Ennek a tematikának az alakításában, az együttműködő partnerintézmények körének meghatározásában, a helyszínek kiválasztásában, Klanicai Tibori volt tehát a főszerep 1992-ig, de ez a kutatóközösség már olyan örököse Klanicai Tibornak, aki sajnos hosszabb ideje kénytelen nélkülözni őt, mint a vele való együttlétet élvezhette. Klanicai Tibor jövőre lesz 100 esztendeje, hogy megszületett, 1923 volt a születési esztendeje, és ezért bejelentem, hogy 2023-ban Klanicai Tibor emlék év lebonyolításába kezd az Irodalomtudományi Intézet. Erről majd az első szekció végén, miután a három szakmai előadást meghallgattuk, kezdeményező kollégám, az Irodalomtudományi Intézet munkatársa, rendület projekt vezetője, Tóth Zsombor tanár úr néhány perces önálló prezentációban számot adunk. Erről tehát még a mai napirend során többet is fognak hallani. Ha esztergomi vonatkozásokat említünk, nem csak a helyszín és nem csak az intézmény hovatartozás, gyakran egy-egy személynek a rangja, intellektuális vagy spirituális igényessége is részese volt a közös munka formálásának. Egyetlen személyt említenék közülük, Nagy Zoltán tanár úr nevét, aki az esztergomi múzeumok történetében járatos pontosan tudja, hogy a Városi Múzeum ügy egy évtizeden át meghatározó férfiúja volt, a Balassa Múzeumnak is igazgatója, a Vármúzeumnak is igazgatója, valójában a Vármúzeum önálló szervezeti egységként való létrehozatalának alapító igazgatója, aki egy személyben mindkét múzeum igazgatói tisztét betöltötte, rendszeres látogatója volt a konferenciáinknak, ott volt 1972-ben Pécsett is, az említett gyilkolászásra alkalmas méretű kötetben az ő tanulmánya is olvasható többek között. Minthogy ebben a körben ilyen erőteljes és hosszú távú hagyományápolás alakult ki Klanicai Tibor körül, nem csoda, hogy a Klanicai Tibor díjnak is már a 21. esztendejéhez érkeztünk. A megelőző 20 évben 22 kitüntetett sorakozott fel, a számok eltérésének az a magyarázat, hogy megosztva is lehet Klanicai díjat kapni, de csak abban az esetben, ha szerző társakról van szó, egyébként mindig egy valaki, pontosabban egy mű kapja az adott év Klanicai díját. 2002-ben osztottunk ilyet először, és az idén 2022-ben 21. alkalommal kerítünk rá a sor. Tájékoztatom a egybegyűlteket arról, hogy a megelőző 20 év ma még körünkben élők sorában lévő 20 kitüntetettje közül 11 fő tett javaslatot a 2022. évi kitüntetett személyére. A díjszabályzat szerint ez az ő joguk, tehát meghatározhatják a 2021-ben megjelent publikációk közül azokat a mérvadó, rangadó súlyúakat, amelyeket jó szívvel szóba hoznak a tárgyév a 2022. év Klanicai díjának odaítéléséhez. A javaslatot tevő 11 fő összesen 8 jelöltet nevezett meg, mint Klanicai díja érdemes jelöltet, és ez örvendetesen nagy szám. Ez arra utal, hogy 2021-ben sem zárt rossz évet ez a kutatóközösség, volt miről válogatni. Textológiai, filológiai vállalkozások épp úgy, mint monográfiák, szintézisek célba értek ebben az évben, és latolgatni, mérlegelni valót adtak a díj kuratóriumának és szakértői testületének, hogy a 8 jelölt közül az egy adott évi Klanicai díjast kiválassza. A 8 jelölt személyének közlésére nem vagyok felhatalmazva. Azonban a játékszabályok olyanok, hogy közülük mindig kiválasztásra kerül 2, a két utolsó, a két legtámogatottabb jelölt, a mérlegelés legbelső körébe, a kalapba még benne maradó 2 jelölt, és a szakértői testület az utolsó anonim szavazását mindig 2 jelölt közül bonyolítja le, általában szavazat többséggel. Ez történt most is, és fel vagyok hatalmazva arra, hogy közöljem annak a szintén nagyon érdemes, kiváló kollégának a nevét, aki 2022-ben nem kap Planica-díjat. Ám az utolsó pillanatig a kalapban volt a neve, tehát nyilvánvalóan nem rosszabb és nem alacsonyabban értékelt az ő műve és munkássága sem, mint a díjazotté. Csupán a szavazat különbség az utolsó körben döntött a másik pályatárs javára. Dönteni pedig puszáj, ez mindig el kell, hogy dőljék, ahogy mondom, mindig csak egy kitüntetett van és nem kettő. Hogyha a szavazat egyenlőség alakulnak ki a kuratóriumban, a harmadik szavazás esetén már a kuratórium elnökének a súlya dönti el a kérdést, tehát muszáj, hogy eldőljön a kérdés. Ebben az esztendőben sajnos Ötvös Péter kárára dőlt el, de örömmel nevezem meg őt, mint a Planicai díj majdnem kitüntetettjét, tehát Ötvös Péter tanár úr, a Szegedi Tudományi Egyetem munkatársa, nagyon érdemes munkájával jelesül egy olyan kötet, 2021. évi megjelentetésével, amely főként a német-magyar 17. századi kapcsolatrendszer kérdéseit vizsgálta, benne Einstein munkásságát, benne Opitz munkásságát és még több más érdekes szellemi összetevőt, a legutolsó pillanatig ennek a Planicai díjnak a jelöltje. A legizgalmasabb részhez, remélem, hogy fel tudtam csigázni mindenkinek a várakozását, meg kell neveznem a 2022. évi kitüntetettet. Azonban kérem Bene Sándor tanár urat, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság főtitkárát, hogy fáradjon ide a mikrofonhoz, és nevezze meg inkább ő a győztes, és ha már itt van a mikrofonnál, akkor szíveskedjék megtartani ezt a laudációt is, amelyben a győztes munkásságát, illetve a díjazott 2021. évi munka jelentőségét bemutatja az egyesültek számára.
Tisztelt konferencia, kedves kollégák, akkor most a hagyományoktól ennyiben eltérünk. Nagy örömmel jelentem be, hogy a 2022-es Planicai díjat Szabó András kapta a Náció munkáika című a Wittenbergi Diáktársaság több mint fél évszázados történetét feldolgozó katalógusára és monográfiájára német nyelven jelent meg Göttingenben a Van der Hoek és Ruprecht kiadónál a Refo 500 akadémiai sorozatban. Hát, mivel fel vagyok kérve egy rövid laudáció megtartására, igyekszem ezen gyorsan keresztül esni, hogy még a díjazott szavaira is legyen idő, hiszen hát ő ennek az eseménynek most a középpontja. Bár igazgató úr némileg elvette a kenyeremet, de azért az első bekezdést sem hagyom ki. Tehát, tisztelt kollégák, kedves ünnepelt! A Planicai díj alapszabálya rögzíti, hogy műveket és nem életműveket tüntet ki a kuratórium. Ettől függetlenül sem a szakértői testület, sem a laudáló nem tud eltekinteni a művődött álló egyéniség és életpálya figyelembevételétől. A Náció Ungárika kötet a Wittenbergi Magyar Diákközösség történetének monográfiája és adattára egy tudományos életmű, s a mögötte álló habitus, tudományfelfogás és oktatói munkásság megkoronázása. Szabó András eddigi pályájának bizonyos szempontból összessége, összegzése. A laudáló dolgát megkönnyíti persze, hogy dicséretére már néhány éve egyszer sort kerített. A kötet magyar változatát ugyanis egyszer már méltattam Kolozsvárott, amikor Jankovics Jóska díját adtuk át, akinek Gyöngyösi életmű kiadása mögött Szabó András akkor még Cœtus Ungaricus címre hallgató monográfiája végzett a szavazásban a második helyen, tehát engedjék meg, hogy hagyományaink szellemében most is a második helyezett dicséretével kezdjem. A Planicai díj idei mezőnye ugyanis rendkívül színvonalas, nagyon erős mezőny volt, ebbe a végső szavazási körbe bekerülni nagyon nagy eredmény, mint itt elhangzott ezúttal kedves barátunk és kollégánk Ötvös Péter tanár úr kötete
Az otthon elhagyása, félelem és reménység, még folytatódik a cím egy idézettel, elég nehéz, hogy egyedül vagyok című munkája jutott el idáig. Most ez egy koraújkori menekültügyi kézikönyv. Tehát száműzöttek, vallási emigránsok, kulturális migránsok, politikai migránsoknak a különböző fajtáit, csoportjait veszi sorra Illésházi Istvántól Martin Opicig, Katalina Regina von Greifenberg bárónőig, a szorongás, a félelem, a hontalanság politikája és poétikája a könyv tárgya, és én annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy ez a könyv is rendelkezik mai kortárs olvasattal. Tehát amikor Ágota Kristóf, Terézia Móra, Tibor Fischer műveiről tele van a szaksajtó, akkor a nyelvcsere, az identitásválság a modern irodalom egyik alapkérdésénél tartunk. Van ennek a könyvnek egy árulkodó fejezet címe, ami nagyon jellemző a szerzőre, a hallgatás, mint kommunikációs stratégia. Hát ez nekem nagyon tetszik, de reméljük, hogy ez a könyv sem maradt csendben, a magyar nyelven csendben maradt, az eddigi tapasztalatok birtokában lehet, hogy ünnepeljük még ennek idegen nyelvű változatát. És most a díjazottra térve. Szabó András élete, tudományos pályája, lelkész család fiaként, ugye nagyon sok ponton kötődik a reformáció intézményeihez, és a reformáció történetének kutatásához. Dolgozott persze ő az Országos Széchenyi Könyvtárban, én magam az Irodalomtudományi Intézetben ismertem meg, akkor még kicsit hosszabb és fekete színű szakállal, látható most is azon a híres archív képen, ahol Kranicai Tibor mögött az Ötvös Kollégium lépcsőjén összegyűlt az a csapat, ami akkor formálisan és informálisan ott az Irodalomtudományi Intézet reneszánsz osztályához kötődött. Azért megemlíteném még egyszer az épületet, hiszen Szabó András is ötvös kollégista volt. Én nem számoltam meg a Kranicai díjasok között az ötvös kollégistákat, de azt hiszem, hogy közelítik az 50%-os arányt. Most a Szabó András később is kötődött ehhez az intézményi körhöz, a Károli Egyetem bölcsészkarának indulása óta pedig 2,5 évtizeden keresztül itt oktatott régi magyar irodalmat, 20 éven át vezette a régi magyar irodalom tanszéket, amit dékáni és rektorhelyettesi megbízásai közben sem adott fel. Hát mi az, ami mégis kiemeli a többi református, bocsánat, a korszak és a téma kutatóinak közösségéből? Tehát miben egyedi és könnyen azonosítható? A publikációin végigtekintünk, szembeütlük egy különösen gyakran használt terminus, a késő humanizmus korszak fogalma. Térségünk számára különösen a reformáció idején mintát adó német kultúra történetében ez a kifejezés egy olyan korszakot jelöl, a 16. század utolsó és a 17. század első harmadát, amikor a szűk elit számára nyitott humanista műveltség kapcsolatba lépett a megújuló lelkiséggel és egyházi műveltséggel, és egy széles értelmiségi réteg közös kultúrájává vált. A benne érvényes értékek, a műveltség tisztelete, a barátság és a baráti kapcsolatháló tudatos építése, az irodalom civilizáló erejébe vetett hit, a nemzeti nyelvek gondozása mellett a nemzeteket is összekötő latinitás kultusza, az iskolák pártolása, az iskolázottság társadalmi presztízsének a fenntartása. Ez a puszta felsorolás is világosan jelzi, hogy Szabó András számára a spéthumanizmus nem pusztán a tudósi érdeklődés korszakhatárokhoz kötött területe, hanem olyan ideál, aminek közelítésére, értékeinek átadására az életét tette fel. Szabó András monográfiája, mint mondtam már, magyar nyelvű megjelenésekor a hazai reformációkutatás kiemelkedő eseménye és teljesítménye volt. A jelen német változat az eredmények beépülését biztosítja a nemzetközi reformációkutatásba. A Wittenbergi Egyetemen Melanchthon környezetében szerveződött és az ő halála után is évtizedekig működő magyar diákközösség teljes történetét feldolgozza, alapvető újdonságokkal gazdagítva az eddigi ismereteket, és az elődöknél sokkal szélesebb kontextus felvázolása révén a már tudott tények is új megvilágításba kerülnek. Teljes eszmetörténeti, oktatástörténeti és irodalomszociológiai képet kapunk több mint fél évszázad 1555-től 1613-ig halad a korszakban egyik legfontosabb magyar szellemi központjáról, hiszen Wittenberg a korban nem lévén hazai intézményes felsőfokú képzés a magyar reformáció kihelyezett egyetemének számított. Az itt végzett több mint 400 értelmiségi, nagyrészt lelkészként, kisebb részt tudós tanárként alapvetően határozta meg a hazai reformáció arculatát. A magyar cirkus közismerten nyitott, a felekezetek közötti párbeszédet pártoló közeg volt, még a luteránus ortodoxia erősödése után is. Egyszer, mint az Európával való kapcsolattartásban, levelezésük, információik megosztása révén, a hálózatépítés révén szintén elévülhetetlen érdemei voltak az egykori hallgatóknak. A monográfia plasztikus képet ad ennek a körnek a formálódásáról, azt ért szellemi hatásokról, de kitér az életkörülményekre, az anyagi környezetre, a finanszírozás társadalmi hátterére is, el egészen az egyes hallgatók átlagos napi sörfogyasztásáig, kétlem, hogy ez fél liternél állt volna meg, de majd ezt megvitatjuk, a fából készült csatorna hálózatig, ami az utcákat borító, kiöntött éjjeli edény, piszok és egyéb után megoldotta a helyzetet és élhetővé tette a város, stb. Stb. És a kötet legértékesebb és minden bizonnyal még nemzedékek által forgatott része, mindazonáltal a cirkus tagjainak adattára lesz, amelyben szinte minden lényeges információt megkapnak a kutatók, a rövid életre azokon kívül a tagok latin nyelvű Wittenbergben megjelenő munkáinak címleírásaival és ismertetésével együtt. Ezt az anyagot így még senki nem állította össze, rendkívül jelentős nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő eredménye a magyar reformáció és uralkodó. Szabó András munkája tehát minden szempontból méltó a Klanicai díjra, hogy a maga a díj névadója is feltehetőleg megszavazta volna a díjat neki, annak van még egy további és utolsó indoka, ez pedig a hungarológiai, a magyarságtudományi szempont. Ennek a cirkusnak, ennek a diákgyülekezetnek a felmérése, körülhatárolása, bemutatása révén Szabó András megalkotott egy a nemzetközi kutatás számára is látható kulturális tereptárgyat, nevezzük így. Átugorják, megkerülik, mindkettő erőfeszítést kíván, számolni kell vele. Mostantól ez létezik. Ez is egyfajta felfedezés, ez a tereptárgy alkotás, és az egyetemtörténeti kutatások fontosságát is új szempontból látjuk a révén, megalapoznak nagyon sok mai nemzeti identitás. Ez talán az utolsó szempont, amit hangsúlyozni szeretnék, jelesül az, hogy mégiscsak változott valami ebben a könyvben a magyar változathoz képest, tehát a sok-sok apró javításon túl. Van egy apróság még, a címe. Ugyanis a szakmailag pontosabb Cirtus Ungaricus helyett a kötet valódi címet kapott az új magyarságtudományi tereptár megjelöléseként Nácio Hungarica, magyar nemzet. Ugye játék az egyetemi nemzetek középkori fogalmával, meg a modern nemzettel. De hát hiszen ennek vagyunk mi itt minnyájan ma is örökösei, immár nem csak luteránusok és kriptokálvinisták, hanem katolikusok és bármely más egyéb felekezet tagjai, beleszámítva az egyik legnépesebb felekezetet, az ateisták. Abban, hogy egy szellemi közösségben élünk, a vitázva is, hogy gyülekezetből, cirkusból, nemzetté, nációvá lettünk, jelentős szerepe van Szabó András monográfiájának is, ezért minnyájunk nevében, és úgy is, mint a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Klanicai Tibor, szintén Klanicai Tibor által szervezett társaság jelenlegi főtitkára, címből gratulálok neki a Klanicai Tibor.